Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
Összeállt az idei országos színházi találkozó programja. 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyez majd június 10-e és 16-a között Szolnokon. A találkozó programjában magyarországi és határon túli társulatok meghatározó előadásai kaptak helyet. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, áll a hivatalos közleményben. Az idei évben 79 társulat 125 előadásából válogatták ki azokat az előadásokat, amelyek a legmagasabb művészi értéket képviselik. A válogatók listája alapján a Szolnoki Szigligeti Színház művészeti tanácsa határozta meg a végleges programot. A nagy színpadon láthatjuk többek közt az Oidipuszt, a Radnóti Miklós Színház előadásában, a rendező Szikszai Rémusz, a Budaörsi Latinovics Színház az Igazság gyertyái című darabbal érkezik, a rendező Alföldi Róbert, az Ivanovot mutatja be a Miskolci Nemzeti Színház Szabó Máté rendezésében, a Budapesti Nemzeti Színház az Esthajnalt adja elő Vidnyánszky Attila rendezésében, és a Bartók Kamara Színház Dunai Város pedig a Fiú című darabbal érkezik, Dicső Dániel a rendező. A jegyértékesítés május 5-én indul.
Könyv.
Új márai anyagok kerültek a PIM-be. Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye Márai Sándor leveleivel, bútoraival és fényképeivel gazdagodik. A múzeumba kerül az író testvérének, Márai Gábornak és feleségének hagyatéka is, illetve több mint 250 márai teljes emigrációs időszakát lefedő levél, amit Márai Sándor és családja írt Óvári Zoltánhoz. A New Yorki Egyetemen dolgozó kolozsvári származású orvossal 1947 és 1989 között levelezett Márai. Az író eddig ismert levelezései közül ez a leghosszabb időt átfogó, és az egyetlen, amely a teljes emigrációs időszakát felöleli. Jellegzetes, hogy a levelek egy része közvetlen, baráti hangvételű, betekintést engedve az író személyiségének kevésbé ismert sajátosságaiba is. Az értékes levelezést Óvári Zoltán hátra maradt könyvei egészítik ki, közte csak nem 30 Márai által dedikált kötet. Szintén a múzeumba kerül Márai Gábor, az író legkisebb testvérének hagyatéka. A gyűjteményben megtalálhatók az író emigrációból írt levelei, a családi levelezés egy része, személyes dokumentumok, valamint olyan bútorok, amelyek Márai Sándor tulajdonában voltak, mielőtt 1948-ban elhagyta volna az országot. Kiemelkedő darab Márai Mikó utcai íróasztala, amelyet 1945-ben mentett ki a romok közül. A hagyaték fotóanyagában számos portré és családi felvétel szerepel, köztük egy-egy kép a gyermek Márairól, indiánnak és bűvésznek öltözve, illetve egy 1910 körüli abáziai nyaraláson készült családi fotó. A gyűjtemény részét képezik könyvek és kis nyomtatványok is.
Opera.
Első opera rendezésére készül Ralph Fiennes, a világhírű színművész Csajkovszki Anyeginjét állítja színre a Párizsi Nemzeti Operában. A bemutató a Palais Garnier-ben január 26-án lesz, a karmester Semjon Bicskov. A produkció összesen 11 alkalommal látható február 27-ig. A színművészhez igen közel áll Anyegin karaktere, mivel a Puskin művét feldolgozó 1999-es filmben ő alakította a címszerepet. A Párizsi Opera a 2025-26-os évadában 17 opera produkcióval várja a műfaj rajongóit. A produkciókban magyar közreműködőket is hallhat a közönség. Az Aida október végi és novemberi előadásaiban Kutasi Judit énekli Amneris szerepét, míg a Figaro házassága december végi előadásaiban Barbarinát Brindás Boglárka, az intézmény Opera Akadémiájának tagja formálja meg.
Film.
Életműdíjat kap Cannes-ban Robert De Niro. A 81 éves amerikai színész május 13-án a Rangos Szemle nyitógáláján veheti át az Aranypálma életműdíjat. De Niro úgy fogalmazott, Cannes-ba utazni olyan, mintha hazatérne. A 78. Cannes-i Filmfesztivált május 13-a és 24-e között rendezik meg. A fesztivál szervezői azt írják, Robert De Niro egy-egy kedves mosolyában, vagy kemény pillantásában megnyilatkozó, belülről izzó stílusa által ma már egy igazi legenda, akinek arca önmagában is egyet jelent a hetedik művészeti ággal, vagyis a filmmel. A művész valóban hazatér Cannes-ba, mint a film tett emlékeztet 1976-ban Martin Scorsese kultikus taxisofőrjét, valamint Bernardo Bertolucci 1900 című alkotását kísérte el a fesztiválra, előbbi alkotás el is nyerte a fődíjat. Aztán 83-ban ugyancsak egy Scorsese filmmel a komédia királyával tért vissza. Legutóbb a francia közönség 2023-ban találkozhatott vele, akkor a Megfojtott virágok című Scorsese alkotással tért vissza. Robert De Niro a megnyitó másnapján mesterkurzust is tart a fesztivál résztvevőinek a Debussy Filmszínház színpadán.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Borsodnád. A bükkvölgyében húzódó településnek különleges története van. Az egykori álmos faluból virágzó ipari központ nőtt ki, az ipari központból elhagyott rommező vált, majd az elmúlás szomorú emlékein valami új sarjadt, aminek eredménye, nem utolsó sorban, nagyon finom. Ahol egykor nehézipari termékeket, buszkerekeket, fémeszközöket öntöttek, horganyoztak, ott ma a legfontosabb termék a Molnár kalács, mely egy fesztivál névadó, hagyományőrző és hagyományteremtő finomság. Az egyszerű kis falu élete akkor változott nagyot, amikor szenet találtak a környékén, és bányát nyitottak. A település közepén nem csak egy hatalmas ipari üzem nőtt ki a földből, az ide csábított, szakképzett városi munkaerő számára egész utcák, tiszti kaszinó, mozi, teniszpálya, étterem, könyvtár épült, pezsgett a művészet és sportélet. A borsodnádasdott kettészelő sorompó két külön világot is szétválasztott. Az egykori falumak paraszt és módos gazdaházait az új betelepülők kolóniáitól. Míg az előzőekhez megművelt, felszántott, bevett területek és istáló kapcsolódott, addig az utóbbihoz jellemzően virágos kert. Néhány évtizede különleges édességnek számított a házi készítésű Molnár kalács. Hártya vékony, kerek vagy szivarszerűen feltekert ostya volt, melyet egyedileg mintázott sütővason készítettek, majd papírba csomagoltak, és nagyon óvatosan hímes tojásként szállítottak. A kerek vasakból nem találni két egyformát. Családi, egyedi hagyományokhoz kötődik vésett mintázatuk, mely a Molnár kalácson is megjelenik. Létezik köztük virágos, feliratos, de még repülővel díszített is, jelezve, hogy a vas tulajdonosa messze földre eljutott. A kész ostya roppanós, törékeny, szájban olvadó, lehelet finom és édes lett. Az ostya készítés szokása Németországból vagy a Németalföldről ered. Magyarországon a reneszánsz időkig visszanyúlóan megtaláljuk a nyomait, de az is lehet, hogy egészen messziről, és közvetlenül hozták magukkal a betelepített, felvidéki németajkú és hagyományú cipszerek. A kissé feledésbe merült tradíció új lendületet kapott, előkerültek a régi receptek és ízásba hozták a sütővasakat, fesztivál szerveződött köréjük, és az ország számos részén is bemutatkoztak, így a Szentendre és Kanzenben is. A valaha a gyárban Fusiban készült sütővasak közül azonban nem csak a régiek kerültek megőrzésre, a nádasdiak ma már a helyi kisüzemben, nagy üzemben is készítik a Molnár kalácsot. Az egykori hagyomány közösséget, az üzem pedig munkahelyet teremt, és a Molnár kalács visszaad valami fontosat a helyieknek. Valós értéket, a múlt egy darabját képviseli. Mi pedig egyszerűen szeretjük, mert különleges. Főleg, ha a hozzá kapcsolódó történetet is ismerjük.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Moezen Spitze büszkén meredezik Berntől 6 órányira a Berni kantonban, és arról ismeretes, hogy az érkezésem előtt senki sem vesztette életét ott. Azon egyszerű oknál fogva, hogy senki sem mászta meg. Bern felett ugyanis annyi hegy van, hogy ez a veszélyes csúcs egyszerűen elveszett a soraik közt, és ha nem lett volna a vállalkozó szellemű Gráfer Geren úr, a berni kocsmáros, senkinek sem lenne sejtelme arról, hogy ez a hegy kiválóan alkalmas az alpinizmus nyújtotta gyönyörökre, tünetekre, olyanokra, mint például az innszakadás, a láb, gerinc vagy kéztörés. A vállalkozó szellemű Berni Gráfergeren úr ügyesen ismerte fel a hegy előnyeit, úgy a veszélyes völgyeket, mint a meredek csúcsokat, amelyeknek a köve morzsolódik, és hasonlókat, és az az ötlete támad, hogy a hegy alatt menedékházat alapít, hogy oda csalogassa az angolokat, meg más népeket, akiknek nem számít, hogy a Mont Blancról vagy csak a Moezer Spitzéről zuhannak le. Menedékházat épített tehát a hegy lábánál, majd attól 4 órányi, igazából 4 kézláb megjárt úttal feljebb egy másikat. Mindkét menedékházat Szamárháton látta el itallal, borral, likőrrel és élelemmel, és várta az első áldozatát, aki jó reklámot csinálna neki. A sors akaratából úgy esett, hogy én voltam az első, aki a karmai közé került. A távcső a fér, útirajzok a monarchia tájairól. Ez a kötet címe, amelyből most idéztem, szerzője pedig Jaroszláv Hasek, útra kelt, vagy más turistákkal, vagy csak egyedül, és semmi sem került el a figyelmét. Az olvasó is megy vele, és közel kerül a helybeliek szokásaihoz, megérti aktuális helyzetüket, és sokszor azt érzi, hogy nem is telt el azóta 120 esztendő. 100 Pál fordította a kötetet. Őt kérdezem először arról, hogy aki szerette a Schweik a derék katona humorát, hangulatát, az ráismer-e Hasek stílusára ezekben a rövid útirajzokban.
Igen, hamisítatlan Hasek kötet ez is. Teljesen más típusú szövegek vannak benne, mint a Schweikben, de aki szereti a Schweiket, az sem fog csalódni, mert hogy egy csomó olyan elem, vagy ismerős motívum, vagy jellegzetes írói fogás jön ezekben a történetekben is elő, amelyeket ismerünk az érett Hasektől.
Például a kisembernek a szeretete, vagy a kritikai hangvétele, amit humorba ágyaz, de azért rendesen oda mondogat?
Ez biztosan. Tehát a szatirikus hang az nagyon erőteljes. Tulajdonképpen ezt Hasek anyanyelvi szinten beszéli már az első publikációi óta. Sokféle típusú szöveg van benne, de nagyon gyakran előkerül például az, ami később is jellegzetes, vagy kimondottan a Schweikben egészen magas esztétikai kvalitásokat nyer, csak itt mondjuk egy ilyen kisebb formában nyer megfogalmazást. Tudnélik, ahogy említette is, a kisembernek a megpróbáltatásai. Ami inkább egyfajta előszobája az abszurdizmusnak, ami hát ugye a cseheknél nagyon jellegzetes, és éppen Hasek alapozta meg. Tehát mivel adott esetben ugye utazásokhoz kapcsolódó narratívákról van szó, ezért nagyon gyakran előfordul az, hogy az elbeszélőnk, vagy éppen a szereplői különböző hivatali gigszerek miatt történő okokból vesztegelnek. Például a hivatali szervek valamilyen anomália következtében mondjuk lecsukatják a főszereplőt. És aztán kiderül, hogy az egész az tulajdonképpen jogilag rendben van, de végül olyan abszurd helyzetet szül, hogy végül is még jól is jár az a csavargó, aki a történetünk főszereplője és egy bajor börtön all-inclusive ellátását élvezi néhány hétig, sörrel, kis virslivel, kiruccanásokkal a városon túlra, és kártérítésül még fizetnek is neki egy kisebb összeget, és így folytatja az utazását. Hát ez mondjuk egy pozitív példa, de találunk aztán a határellenőrzésre, ugye itt a későbbi évtizedekben Kelet-Európában oly gyakori anomáliák forrására alapozott történetet, ami így hirtelen eszembe jut, hát az egy picit tragikusabb, de szintén szarkasztikus. Tehát ott a cári Oroszország határ ellenőreivel történik a konfliktus, ami aztán ilyen börtönbüntetésbe torkollik.
Nagy élmény volt az olaszországi történeteket, a velenceit olvasni. Merre jár Hasek ebben a kötetben?
Nagyrészt a monarchia tájain kalandozik, ez tulajdonképpen az egész monarchiát feledeli Csehországot leszámítva, mert hát ott ugye honos az elbeszélünk. A kötet maga az úgy épül föl, hogy ezeket a régiókat próbálja lefedni. Van egy teljes galíciai rész, aztán ugye magyar kötődésű szövegek is vannak, a Magyarországhoz, felvidékhez kapcsolódó elbeszélések. Ezekből egyébként korábban is lehetett már többet olvasni, meg hát a Hasek rajongók bizonyára ismerik a Lőcsei közjáték, vagy a Balaton partján című köteteket, ahol ezekből a típusú szövegekből több volt. Ezek mellé mindenképpen izgalmas és a képet kiegészítendő szándékkal kerültek be olyan szövegek, amelyek eddig még magyarul nem voltak elérhetőek, és hát Galícián kívül jár még a Dráva mentén, tehát a horvát-szlavon területeken, azután találkozunk Béccsel is, egy nyugat-magyarországi utazás is fölcsillan az elbeszélések mögött, tehát van például Nagykanizsa, a Balatonvidék, és aztán van még Erdély, illetve úgy az Alföld környéke, szintén egy néhány novella erejéig. Ezen kívül, tehát ami a monarchia területeit illeti, ezen kívül még kiruccan így a közelbe, tehát a Duna vonalát megjeleníti néhány elbeszélés, a bajor vidékeket, van néhány alpesi vonatkozású, svájci vonatkozású elbeszélés, és az, amit említeni tetszett, az a néhány velencei szöveg, aminek érdekessége az, hogy egyébként nem is tudjuk, hogy vajon járt-e konkrétan Velencében Hasek, vagy az egészet csupán kitalálta, ami rá ugye nagyon jellemző.
Azért is érdekes ez a velencei, mert ez a nemzetkarakterisztika, vagy nemzetkarakterológia szerintem ott jelenik meg legelőször, vagy ott kezdtem rá figyelni, hogy milyenek az olaszok, vagy hogy ő mit gondol róluk, és akkor elkezdtem visszaolvasgatni a korábbiakat, hogy ez fölmerül-e ezekben a kalandokban.
Igen, hát dolgozik ezzel Hasek, mint eszközzel. Én inkább sztereotípiákat mondanék, például ott a velencei kínzókamrákban a német hölgyeknek a különös elfogultsága a kínzóeszközök iránt, az egy egész bizarr sztereotípikus képből indul el, vagy odaér vissza, tehát amit a kor a német nőkről táplált. És hát persze sorolhatnám, még vannak olyanok, amelyek kevésbé meglepőek, mint a tüzesférű szicíliai, aki nagyon lobbanékony, de igazából ez egy szelete ennek a terítéknek. Én igazából így kuncogtam, amikor azt olvastam, hogy az angolok felrakják a lábaikat a vonatokban, mert hogy mondjuk a Budapest-Pozsony vonalon közlekedő Eurocity-n ez rendre előfordul. Vannak örökzöld dolgok. Vagy például szerintem nagyon szép az, amikor egy ilyen, nem is tudom már konkrétan melyik németül beszélő régióban utazik az elbeszélő, és a különböző német vidékekről összeverődő turisták csodálják ott a alpesi tájat a vonatban, és az elbeszélőnk az inkább orosznak hazudja magát, mert az előkelőbbnek tűnik a németek szemébe, és hát ugye van valamilyen szláv akcentusa, és úgy gondolja, hogy a cseh az mégse annyira szalonképes. És hát így épül be abba a furcsa nyelvi kavalkádba, amit ott érzékeltet is, ugye, hogy mindenki németül beszél körülötte, csak éppen valamilyen sajátos regionális tájszólással. Szerintem azért is szép, mert hogy ebben benne van úgy a közép- vagy kelet-európai embernek a frusztráltsága talán.
Szász Pál fordítóval beszélgettünk a Távcső a fér, úti rajzok a monarchia tájairól című kötetről. Jaroszláv Hasek összegyűjtött írásai most először magyarul a Tipotex kiadónak köszönhetően jelentek meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.